Azt már elmondtuk sokszor, hogy a szülőket, vagy az anyát egy hirtelen sok éri szinte, amikor nagyon-nagyon sokkal hamarabb érkezik a kisbabája. Azt is mondják, hogy az okokról nagyon keveset lehet tudni. Vannak rizikófaktorok is, vannak egyéb dolgok, amelyekből lehet következtetni, hogy valószínűleg az vezetett oda, hogy egy kisbaba nagyon hamar világra jön. Akkor megint határozzuk meg azt, hogy mikortól számít koraszülöttnek egy kisbaba.
Koraszülöttnek számít az újszülött, aki a terhesség betöltött 37. hete előtt érkezik a világra. A várandóság ideje optimálisan 47.
De azért itt is vannak óriási különbségek, ugye, hogy a 36., 34. vagy a 22.
Igen, tehát az élveszületéshez hozzátartozik az, hogy azokat tekintjük élveszülötteknek, akik a várandóság 24. vagy az utáni hetén születnek, legalább 500 g a súlyuk, vagy annál több, és legalább 30 cm hosszúak, és ettől terhességi héttől és súlytól függetlenül mindenkit élveszületnek tekintünk, aki valamilyen életjelenséget mutat. Itt nyilván másak azért az életesélyek, a későbbi életminőség egy 24 hétre született újszülött esetében, illetve egy 35 hét vagy 32. hét után érkezett újszülött esetében.
Mondjuk egy 25 hetes újszülött egészen addig marad ilyen esetben a kórházban, ameddig ugye meg kellett volna születnie, tehát ott a 37. hétig, vagy attól függ, hogy milyen problémával jött a világra.
Hát igen, ez nagyon sok minden, hogy alakul a súlyfejlődése, van-e valamilyen társbetegség, hogyan alakult az ő születése, milyen körülményekkel kellett szembenézni. Ugye nagyon nem mindegy, hogy egy 24-25 hétre született akár 5-600 grammos újszülöttnek, sokkal nehezebb a saját testhőmérsékletét is ugye biztosítani, erre szolgálnak az inkubátorok, szükség volt-e oxigén adására, újraélesztésre esetleg valamilyen légzés támogatásra, ezek nagyban befolyásolják azt, hogy hogyan alakulnak a későbbiek, van-e valamilyen társbetegség. Amikor valaki ilyen nagyon korán érkezik, az stressz mindenkinek, magának az újszülöttnek is, és nyilván a szülőknek is egy óriási trauma. A világra jött újszülöttnek nem csak a külső körülményekhez kell alkalmazkodnia, a méhen kívüli élethez, ami egy időre született érett újszülöttnek sem mindig egyszerű, hanem azzal, hogy idő előtt a világra jött, ezzel is meg kell küzdenie, és az esetek nagy többségében összefügg az, hogy milyen súllyal, hanyadik gesztációs hétre születik, és milyen utóbetegségek állnak fenn, mert azért sajnos előfordul központi idegrendszer sérülése, agyvérzés akár, retinopátia prématurum, az egy ideghártya rendellenesség. Az ideghártya nem fejlődik ki, csak közvetlenül szülés időpontjára teljesen, és hogyha valaki hamarabb jön ennyivel a világra, akkor a fejlődése még tart, és ilyenkor az első cél, hogy életben maradjon az újszülött, és sokszor oxigént nyilván biztosítani kell hozzá, az pedig leállítja ezt a további fejlődését, azért lehet problémás. Fejletlen a tüdő, az is a felület aktív anyag a szörfaktán termelése. Már igaz, a méhen belüli élet 16. hetén elkezd termelődni, de kiválaszt tudni a léghólyagokba, csak a várandóság 28-36. Hetében kezd, vagy akkor történik meg a kiválasztódás, és így amikor megszületik valaki, nyilván attól is függ, hogy van-e fenyegető koraszülés, amikor ezt már tudják gyógyszeresen akár pótolni, vagy hirtelen történik meg a szülés, akkor is adnak, és akkor is hatásos, csak nem pont ugyanúgy működik, és ilyen kor a léghólyagokkal van probléma, tehát hogyha hiányzik ez a felületi anyag, és nagyon megfeszülnek, akkor ez a nyílás nehezített, ami a fejletlen légzőizmok esetén egy koraszülöttnek sokkal nehezítettebb.
Egyáltalán van-e olyan koraszülött kisbaba, és most tekintsünk el a hetek számától, akinek nincsen semmi baja, csak egyszerűen segíteni kell az életét?
Igen, szerencsére vannak. Nagyon fontos, hogy aki a 35. gesztációs hét előtt születik, az a koragyermekkori intervenciós rendszerbe bekerüljön, mert még mindig vannak olyanok, akik nem kerülnek be ebbe a rendszerbe, és nem kapják meg időben a megfelelő fejlesztést, és náluk a későbbiekben lehet ebből probléma. Az az csecsemő, aki bekerül ebbe a koragyermekkori intervenciós rendszerbe, mely magában foglalja nem csak a csecsemőnek, gyermeknek, hanem a családjának is a segítését, diagnózistól kezdve egy komplex fejlesztésen keresztül.
Tehát magyarul figyelemmel kell kísérni, igen, a fejlődését, amikor már hazakerülnek a kórházból.
Természetesen a védőnő részéről is egy gyakoribb családlátogatást tesz ez általában szükségessé, valamint a szűrővizsgálatok során arra figyelnünk kell, hogy koraszülöttek esetén egy korrigált életkorral haladunk, ami azt jelenti, hogy nem megszületéséhez viszonyítjuk például a 2 hónapos kori szűrővizsgálatot, hanem ahhoz számítjuk, amikor világra kellett volna jönnie. És ezt a korrigált életkort attól függően, hogy mikorra született, 28 hét előtt 2 éves korig folytatjuk, 28 és 34 hét között 1 éves koráig, és 34-37 hetes korában született újszülötteknél pedig 1/2 éves koráig korrigáljuk ezt az életkort, és akkor várjuk el tőle, hogy azokat a fejlődési mérföldköveket tudja hozni, mint egy érett újszülötthöz.
Nagyon nehéz most így sémákban gondolkodni, mert ugye ahány gyerek, annyi féle helyzet és probléma is kimenetel, és ráadásul az anyuka minden esetben eltűnik egy pillanatra az újszülött életéből. Hát főleg, ha nagyon korán érkezett, akkor egészen biztosan, de még akár 34 hetes babáknál is ugye először inkubátorba kerülnek. Miközben itt pont ezt olvastam, nagyon szép megfogalmazás, hogy az anyatej orvosság a koraszülött baba számára. Na most ezekben a különböző helyzetekben hogyan jut anyatejhez egy koraszülött kisbaba?
Igen, itt is függ attól, hogy hány hétre született, milyen táplálási mód javasolt ennek a kiskoraszülött csecsemőnek, újszülöttnek. Az anyatej az nagyon jó hatással van, és nagyon érdekes, hogy a koraszülötteknek életet adó anyák anyatejének összetétele másabb, mint az érett újszülöttet világra hozó anyáké. Sokkal magasabb az immunanyag fehérje zsírtartalma, alacsonyabb a laktóz tartalma és az ásványi só tartalma, könnyebb emészthető, valahogy a természet korrigálja ezt a problémát.
Milyen érdekes, mert azért, hogyha hirtelen történik, már pedig az esetek többségében ez egy hirtelen helyzet, akkor vajon hogyan tud az anyai szervezet alkalmazkodni?
Ugye itt különböző hormonok befolyásolják az anyatejnek a megindulását, a tejtermelés fenntartását, a tejbelövelést, amire igazából nagy hatással még az lenne, hogyha minél hamarabb merrehelyezésre kerülne az újszülött, ami ilyenkor nem minden esetben lehet. A kórházban a különböző laktációs szaktanácsadók, kórházi védőnők segítenek ebben a tejtermelésnek máshogy történő megindításában, mellmasszírozásával, erre készülékek is szolgálnak. A tapasztalat az, hogy így is megindulhat a tejtermelés, főleg ha abból indulunk ki, hogy már sokszor örökbefogadó szülők is tudják a gyermeküket, örökbefogadott gyermeküket anyatejjel táplálni. Tehát nyilván nehezített, illetve ez a stressz helyzet sem tesz jót ennek az anyatejtermelésnek, de amennyiben ez sikerül, ez egy óriási dolog, hogyha anyatejhez tud jutni, minél hamarabb az lenne a koraszülött csecsemőnél is a cél, gesztációs hétre való tekintet nélkül, hogy anyatejben részesüljön, és hát a mikrobiomot is ezáltal megkaphatná.
Megint elhangzott egy kulcs szó, ugye itt a stresszről mondhatjuk azt, hogy hát ezt elég nehéz elkerülni akkor, amikor egy ilyen hirtelen szülés zajlik. Mit lehet mondani az anyáknak, hogy tudnak stresszmentesebbek lenni, hogyan tudják megérteni, hogy akkor segítenek a babájuknak, hogyha nem idegeskednek.
Igen, ez egy nagyon nehéz. Valószínűleg teljesen stresszmentesek nem lehetnek, nem tud senki, és attól függően, hogy milyen állapotban van a gyermeke, mert hogyha megnyugtatóan stabil az állapota, és a kezelőorvos meg tudja nyugtatni a szülőt, akkor szerencsésebb dolgunk van. Ott, ahol nem olyan stabil az újszülött állapota, hát ott sokkal nehezebb dolgunk van, de el kell mondani az anyáknak, hogy azzal, hogy ő ott van a gyermek mellett, az újszülött mellett, az inkubátor mellett, akár benyúlhat, megsimogathatja, hozzáérhet, azzal olyan pozitív energiát és az ő számára is megnyugtató dolgokat tud elindítani, folyamatot, ami segíti ezt a nehézkes időt, hát és az egymásra hangolódást, akár a későbbiekben a kötődés kialakítását, mert ugye mindenkinél az a cél majd, hogy egy gyermek biztonságosan tudjon kötődni az anyjához.
Igen, most azon gondolkodtam, hogy pontosan az egymás közelsége hiányzik ugye itt az első időszakban,
hát
sokszor, még akkor is, hogyha
az
csak
érintés.
Meg tudja simogatni mondjuk a kicsi lábát, de lehet, hogy több más dolgot nem tud csinálni az anya, vagy lehet, hogy azért a későbbiekben már magára tudja helyezni, és ölbe tudja fogni, még akkor is, hogyha nagyon picike és törékeny az a kisgyermek, de a későbbiekben van-e kihatása a koraszülöttségnek arra, hogy hogyan kötődik a gyermek? Tehát erre nem tudom, vannak-e vizsgálatok, vagy nyomonkövetés, vagy bármi, hogy sokkal erősebb erősebben fog ragaszkodni a szülőkhöz, főleg az anyához egy koraszülött baba, vagy ez egyéni adottság kérdése csupán?
Hát ez nagyon sok mindentől függ. Általában utána az anya reakciója, mennyire érzékenyen reagál az újszülött jelzéseire, mennyire válaszkészen gondozza, mennyire elérhető, hogyha sír. Az újszülöttek egyébként nagyon érdekes módon olyan jól vannak programozva, hogy az őt gondozó személyből egyből kiváltják a reakciót azzal, ahogy az kapaszkodnak, ahogy mosolyognak, ragaszkodnak az emberhez, egyből egy ilyen reakciót indít el általában az emberből, főleg az anyából, és hogyha az anya ott van, akár az inkubátor mellett megérinti, amikor lehet, a későbbiekben szoptatja, ha nem is tudja szoptatni, akkor nagyon elterjedt már a hordozás, ugye, mindenféle kenguru módszerek. Itt mondjuk azt meg kell jegyezni, hogy szakszerű eszközökkel, nem mindegy milyen hordozókendővel, nem mindegy a csípő hány fokorszögben, térdek milyen fokorszögben vannak felhúzva ízületek miatt, a csípőízület sem teljesen kifejezett, fejlett, mikor a szülötteknél pláne, hogy az eleinte megvan, hogy 90 fokban, mikor 60 fokban, a térd 120 fokos szögben hogyan legyen tartva, de ehhez vannak hordozási szaktanácsadók, akik tudnak segíteni, akkor ez is segíti a kötődés kialakulását. Akár egy babamasszázs végzése nagyon jó hatással van. Annak az elsődleges célja az anya gyermek közti kötődésnek a támogatása, az elmélyítése, nek az érintésnek, hogy hozzáér a gyermekhez, érzi az anya illatát, test közel elségét, érintését. Ebbe egy olyan boldogságban úszik az anya és az újszülött is, hogy ezt mással nem lehet igazából pótolni, és az, hogy hogyan kötődünk édesanyánkhoz, vagy aki nevel minket, az 20 éves korban is letapogatható.
Arról beszéltünk még adáson kívül, hogy ugye lehet talán ketté választani ezeket a pici újszülötteket. Egyrészt ugye azokra, akik hát súlyos betegséggel jönnek világra, és hát az életükért küzdenek, meg azokra talán, akik nél látszólag nincsenek problémák. Lehet, hogy kapott egy tüdőérlelő injekciót, mert mondjuk a 34. hétre született meg, de egyébként látszólag minden rendben van. Rendben van? Ezt így lehet mondani, hogy aki hamarabb is jött a világra, és nem mutatta ki betegséget, akkor tényleg megnyugodhat az anyuka a későbbiekre nézve is?
Mindig az emberben azért motoszkál, hogy és ha, de nyilván, hogy azért vannak a szakemberek, hogy nyomon kövessék. A védőnő a szűrővizsgálatokkal, a házi gyermek orvos is a szűrővizsgálatokkal folyamatosan jelen van a gyermek
igen,
életében.
Igen, beszéltünk, hogy fél év, vagy két év, egy év, igen.
Korrigált, de nagyon gyakran vannak már ezek a szűrővizsgálatok, főleg az első időszakban, illetve hát a kora gyermekkori intervenció, amit említettünk, hogyha ezek a gyerekek bekerülnének, de akár annak is, aki nem a 35, hanem 36. héten születik, vagy 37 is, a szülőnek joga van kérni a gyermeke számára. Egyébként az eltérő fejlődésmenetű gyermekeknek terszerűen felépített programja lenne és a családnak a megsegítése. Hát itt van egy szűrőrendszer, tehát a védőnő, a házi gyermekorvost, akár a szülő, hogyha ő észlel valamit a gyermek fejlődésében, a későbbiekben ilyen lehet a bölcsőde, a gyermekházak. Ez a program ez magában foglalja a szűrést, egy komplex vizsgálatot, egy fejlődési szintnek a felmérését, és a megfelelő gyógypedagógiai fejlesztést, tanácsadást. Tehát ezekhez a szülőt viszont meg tudjuk nyugtatni, hogy az eszközök megvannak, a mozgásterápiák, pszichoterápiák, kiegészítő zeneterápiák, szülőcsoportok, amivel ezeket a megkésett fejlődéseket korrigálni tudják.
Erre jelentkezni kell, vagy magától értetődő és a védőnő, vagy a házi gyermekorvos ezt közli a szülővel, hogy van ilyen lehetősége?
Remélem, hogy magával értetődő is a védőnő is, akár a házi gyermekorvos közli a szülővel ezt a lehetőséget. 35. héttől hamarabb, vagy 35. hétre született gyermekeknél meg feltételezem, hogy minden esetben, de mégis vannak, akik kimaradnak ebből a koragyermekkori intervencióból, úgyhogy szeretném biztatni őket, hogy kérhetik pedagógiai szakszolgálatnál.
Tehát nem is a védőnőknél? Nem is a gyermekorvosnál?
A védőnő segíthet neki ebben, de a szülő kérheti saját maga. Vagy általában, amikor egy koraszülött gyermeknek fejlődés neurológián nyomon követik a fejlődését, akár ott is, ha meg már van egy valamilyen diagnózisa, akkor meg pláne nem feltétlenül olyan nagy diagnózisra kell gondolni valakinél, akár csak egy izom letapadás, vagy egy picit megkésett fejlődés az, ami miatt indokolt lehet, és ő automatikusan bekerül, de azok, akiket rizikó újszülöttek, tehát fennáll a rizikó, akár az, hogy egy picivel hamarabb érkezett, és nem javasolja nekik, akkor ott pedig a szülő kérheti ezt.
Látszólag el térünk egy picit a tárgytól, de mégsem egészen. Talán az is gyakran előfordul, hogyha valakinek koraszülött babája van, akkor nem mer másik gyereket vállalni. Ezen hogy lehet átsegíteni az anyukát?
Beszélgetéssel, pozitív példákkal, hát és illetve ugye függ az azért, hogy mitől történt a koraszülés. Tehát vannak olyan okok, például a stressz helyzet, vagy egy mélepény rendellenessége, dohányzás, tehát vannak rizikófaktorok, amik okozhatnak koraszülést, és vannak azok a dolgok, amikor látszólag ilyen rizikó tényezők nincsenek a háttérben, és mégis megtörténik. Beszélgetni tudunk, és javaslunk ilyenkor mindenképpen egy prékoncepcionális kivizsgálást, akár egy tanácsadást, és ott lehet megbeszélni ezeket a félelmeket, illetve hogyha korábban dohányzott az anya is felhagy a dohányzással, akkor nagyon sokat tehet ennek érdekében. És hát nagyon fontos az, hogy azért a csecsemő halálozásnál, illetve a perinatális szülés körüli időben történő halálozásnak a nagy részét az igen kis súly, és ugye koraszülött újszülöttek teszik ki, és a nagy cél az lenne, hogy csökkenjen a koraszülés száma, körülbelül minden 10-12. Gyermek Magyarországon koraszülöttként jön a világra. Ez folyamatosan csökkent, de azért még mindig egy magas szám, és a csecsemő halálozás is csökkent abból kifolyólag, hogy szerencsére már egyre nagyobb a túlélési arány igen korán érkezettek körében, ami meg egy nagyon fontos egészségügyi, népegészségügyi mutatószám, és arról is sokat elárul, hogy az adott ország a koraszülöttjeihez hogyan viszonyul. Sikerült nálunk is Magyarországon 5000-elék alá vinni, talán 3,2-3,6 ezrelék körül mozog ez az arányszám, ami európai viszonylatban jó, mondjuk a svéd mutató az 1,8 ezrelék, azt hiszem, attól azért elmarad, de jobb, mint Romániában vagy Szlovákiában akár, vagy Dél-Afrika, aztán ahol akár 25 ezrelék körül mozog, tehát Európában jó arány, de a cél az lenne, hogy még ez is csökkenjen, és ahhoz pedig fontos cél lenne, hogy a koraszüléseknek a száma is csökkenjen.
Kiknek születik korábban a legjellemzőbben a babája? A fiatalabb anyukáknak, tehát mondjuk a 20 év alattiaknak, ne talán, vagy éppen a 40 körüli anyáknak?
A nagyon fiatal anyai életkor, a 18 év alatti, akár 15-16 éves életkorban is előfordulhat gyakrabban koraszülés, vagy például a 40 éven túl, tehát ilyen 45 éves vagy azon túli életkorban is vállalnak már gyermeket a nők, és ott is van, hogy gyakoribb a koraszülésnek az előfordulása. Tehát a szülés szempontjából túl fiatal és túl idős anyai életkornál is magasabb a rizikó a koraszülés előfordulására.
Tehát a még nem kialakult és a már lassan ugye lezáró szakaszba érkező
vagy anyának. Esetleg már egy előre haladottabb anyai életkorban vannak olyan alapbetegségek, vagy betegségek, amik hatással lehetnek ennek az alakulására. Fiatalkorban pedig ugye attól függően ott is, hogy 17 vagy akár 14 éves korban történik a szülés, de a szervezet még fejlődésben van, nem egy új életnek megszületésére van felkészülve, sem testileg, sem lelkileg.